köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
És egy picit mélyebb témáról szeretnék nektek ma beszélni, arról, hogy hogyan menjünk keresztül a fájdalmakon, és hogyan dolgozzuk fel a szenvedést az életünkbe. Ez egy elég mély téma, ahogy mondtam. Viszont azt gondolom, hogy mindenki számára aktuális. Mert mindannyian megyünk keresztül fájdalmakon, mindannyiunknak vannak olyan pontok az életünkben, ahol mondhatjuk azt, hogy szenvedések érnek bennünket, és Istennek ezek a pontok fontosak. És a fájdalmakat nehéz kezelni, mert nagyon sokszor a fájdalmaknak olyan mélységeik vannak, amikkel nem szeretünk, vagy nem akarunk foglalkozni, vagy egyszerűen csak nehéz szembenézni. Lehet, hogy vagytok itt olyanok, akik évek óta hordoztok olyan fájdalmat, traumát esetleg, amivel nem foglalkoztatok, mert nem mertek hozzányúlni. Viszont hadd mondjam el, hogy azért fontos ez a téma, és azért fontos, hogy ma beszéljünk erről, és engedd meg Istennek, hogy felkavarjon és felhozzon dolgokat. Mert Istennek fontos a te lelki egészséged. Fontos az, hogy te teljes és egész legyél, és amikor fájdalmat és szenvedést tartogatsz az életedben, akkor nem tudsz úgy kiteljesedni. Nem tudsz úgy egészszé válni. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy merj mélyre ásni. És ma megígérem, hogy nem csak azt fogjuk csinálni, hogy itt mélyre ásunk, és ott hagyjuk a dolgokat, hanem nagyon gyakorlatias és nagyon megfogható tippeket szeretnék ma nektek adni, illetve nem csak tippeket, hanem megoldásokat arra, hogy hogyan kezeld akkor azokat a dolgokat, amik feljöttek benned. Jó? Úgyhogy remélem, hogy készen álltok rá, és remélem, hogy izgatottak vagytok ezzel kapcsolatban. A fő igénk, amit hoztam, az Ézsaiás 43 lesz, 18-tól 19-ig fogom olvasni. Azt mondja Isten igéje. Ne gondoljatok többé a régi dolgokra, és ne az emlékeken tűnődjetek. Nézzétek, most valami újat kezdek. Már sarjad is, mint a zsengevetés, nem vettétek észre. A pusztában utat készítek, a kietlen sivatagban folyókat fakasztok. Én nagyon-nagyon szeretem ezt az igét, és azt gondolom, hogy ez az ige nagyon sokszor előttünk kell legyen, mert Isten egy olyan Isten, aki folyamatosan újat tesz. Folyamatosan új dolgokat akar hozni az életünkbe, viszont nagyon sokszor azért nem tudjuk birtokba venni az újat, mert ott vannak a régi dolgok. Ott vannak akár, fölírtam pár dolgot, régi szokások, amikhez ragaszkodunk, nem tudjuk elengedni, nem tudjuk belefetszölni az erőt, hogy változzunk. Régi kapcsolatok, amiket el kellene engedni, vagy a kapcsolatok, amik tönkrementek, de nem tudjuk elengedni. Ott vannak régi emlékek, és tudjátok, becsapósak az emlékek, mert az emlékek lehetnek jók is, amitől nem tudunk elszakadni. Tudjátok, szokták mondani, a régi szép idők, igaz? Amikor régen minden olyan jó volt, valamikor Isten azt akar, hogy ettől is szakadjunk el, mert ő valami mást készít, valami újat, valami jobbat. Nagyon sok ilyen dologról tudnánk beszélni, viszont én ma a fájdalmakra szeretném kihegyezni a hangsúlyt a régi dolgokon belül. Vannak fájdalmak az életünkben is, amiket el kell engedni, amiket fel kell dolgozni, amiket foglalkozni kell. És ha szeretnénk ebben az évben egy túláradó életet, mert ez a gyülekezetünk víziója 2026-ra, hogy legyen egy túláradó életünk, akkor nagyon fontos, és számomra nagyon-nagyon-nagyon értékes, és kifejezetten célom az, hogy azt lássam, hogy mindannyian birtokba tudjátok venni ezt a túláradást, amit Isten akar adni, ahhoz az kell, hogy megtanuljuk kezelni a fájdalmainkat, és elengedni a fájdalmainkat. Nem tudod a túláradást befogadni, ha ragaszkodsz régi dolgokhoz, vagy lehet, hogy egy részét tudod csak befogadni, nem a teljeset. Mik lehetnek a fájdalmak? Beszéljünk egy picit erről. Milyen fájdalmakon mehetünk keresztül? Lehet, hogy valaki átélt az elmúlt időszakban egy veszteséget. Elvesztettél valakit. Lehet, hogy konkrétan meghalt egy családtagod, meghalt egy barátod. Elvesztettél valakit az életedben. Lehet, hogy egy kapcsolatot vesztettél el. Lehet, hogy lelkileg megtörtek kapcsolatok. Lehet, hogy megtörtek barátságok az életedben, és egy személyt gyászolsz konkrétan, vagy egy helyzetet. Lehet, hogy csalódtál emberekben. Lehet, hogy csalódtál önmagadban. Csalódtál a szüleidben, csalódtál a gyermekeidben, barátokban. Lehet, hogy kudarc élményeid vannak. Kudarcok okoznak fájdalmat. Azt érzed, hogy lehet, hogy csalódást okoztál, vagy hogy ámblok nem sikerültek dolgok, és emiatt depressziós vagy nehéz időszakon mész keresztül. Lehet, hogy egy betegség gyötör, amitől nem tudsz megszabadulni, és azt érzed, hogy Isten is vár, és nem szabadít meg, és ez is fáj, illetve akár fizikálisan is fáj a betegség, amitől nem tudsz megszabadulni. Az első dolog, amit szeretném, hogyha letisztáznánk a fájdalmak a kapcsolatban, és ez nagyon fontos, hogy megértsük, az az, hogy a fájdalom a sajnos az életnek a része. Oké? Ez benne van az életünkben, és sajnos elkerülhetetlen, Nyilván senki nem megy direkt a falnak neki, hogy kapjon fájdalmat, tehát nem azt mondom, hogy így elkerülhetetlen, hanem azt, hogy érni fognak minket fájdalmak. És elmondom, miért mondom ezt. Én, amikor megtértem fiatalon, én azt hittem, hogy Isten engem innentől kezdve meg fog óvni minden fájdalomtól. Innentől kezdve nekem minden kapcsolatom rendben lesz, nekem nem lesz betegségem, velem minden rendben lesz, mert Isten engem meg fog védeni. És igaz, hogy Isten a védelmező, és nagyon sok mindentől megvéd, de nem véd meg mindentől. Nem zár el egy buborékba, és nem visz el a fájdalmaktól. Tudjátok miért? Mert az már a menny lenne. Amíg ezen a földön vagyunk, addig lesznek fájdalmak. A mennyben lesz az a pont, amikor nem lesz sírás, nem lesz fájdalom. De amíg itt vagyunk ezen a földön, vannak fájdalmak. És én szeretném azt, hogyha esetleg van itt olyan valaki, aki még azért haragszik Istenre, mert nem védi meg, akkor leromboljuk ezt a hamis elképzelést, hogy Isten megenged az életedben fájdalmakat, viszont megígéri azt, hogy keresztül fog rajta vinni. Amen? És azt is megígéri, hogy nem ad olyat, amit ne tudnál elviselni. Ez nagyon-nagyon fontos. Mert lehet, hogy olyan fájdalmon mész keresztül, amin azt érzed, hogy nem bírod már. Hadd mondjam el, Isten nem ad olyat, amit ne tudnál kezelni. Isten, ha beleenged egy helyzetbe, mindig megadja a kivezető utat. Nézzük meg, hogy mit mond az ige erről, és hogyan támasztja ezt a gondolatot alá. János 17:15, ezt Jézus mondja. Nem arra kérlek titeket, nem arra kérlek, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Amen? Itt Jézus ezt mondja, nem azért imádkozott Istenhez, hogy az embereket vegye ki a fájdalmaktól, óvjuk meg a fájdalmaktól, hanem hogy amikor benne vannak, akkor tartsák meg, tartsa meg a Szent Szellem ereje őket abban, hogy kiállják a próbát, hogy megálljanak a fájdalmakban, és ne adják fel. Ézsaiás 43:2. Mikor vizen kelsz át, én veled vagyok. Ha folyókon, azok el nem borítanak. Mikor tűzön mész keresztül, téged meg nem éget, és a lángja nem emészt meg. Ez az ige azt mondja, hogy Isten lehet, hogy enged fájdalmakat, de keresztül visz rajta. Amen? Ha vizen mész át, azt érzed, hogy elsüllyedsz, nem fogsz elsüllyedni. Ha tűzön mész keresztül, azt érzed, hogy érzed a melegét. Ez annyira szép példám, hogy ez a tűz, hogy érzed, hogy perzsel, érzed, hogy meleg, érzed, hogy közel van, de nem éget meg. Amen? Nem éget meg, és hogyha olyan fájdalmon, olyan nehézségem mész keresztül, hogy érzed, hogy közel van. Hadd mondjam el, lehet, hogy érzed, hogy közel van, de nem érhet hozzád. Amen? Ha Istenbe veted a bizalmadat, és Isten ott van melletted, nem fog hozzád érni. Tehát a lényeg, amit akarok mondani. A fájdalmat lehet, hogy nem tudjuk elkerülni, viszont hogy hogyan viszonyulunk a fájdalomhoz, azt tudjuk irányítani. És azt viszont tudjuk mi befolyásolni. Nem tudod befolyásolni azt, hogy mi ér téged az életben, de azt igen, hogy te hogyan viszonyulsz hozzá. És lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát ez nagyon könnyű mondani. Hadd mondjam már, hogy nem úgy beszélek innen, mint aki nem tapasztalt meg fájdalmat. Én összesen 7 gyermeket vesztettem el, 7 év alatt. Pontosan tudom, mit jelent veszteni. Tudom, mit jelent sírni, tudom, mit jelent gyászolni. A meddőségem oka betegség volt, 3-szor műtöttek, mielőtt sikerült teherbe esnem, 3-szor. Tudom, mit jelent műtőasztalon ülni, mit jelent a fájdalom, mit jelent a betegség. Tudom, mit jelent dühösnek lenni Istenre, amikor azt mondod, hogy de én szolgáltam, de én itt vagyok, miért engeded ezt meg velem? Tudom, mit jelent azon a ponton lenni, amikor Istennel sincs kedved beszélni. De hadd mondjam már, hogy Isten végig volt mellettem, Isten nem hagyott el, végig bunyóztuk ezt a 7 évet, és Isten megáldott, és Isten kihozott a fájdalomból, és nagyon sok mindenre egyébként rájöttem, hogy mi miért történt. És hálás vagyok, és képzeljétek el, hogy semmit nem csinálnék vissza ebből a 7 évből. Semmit. Mert amikor Istennel éled az életedet, minden fájdalomnak lesz egy értelme egyébként. És majd erről később még jobban belemegyünk ebbe a gondolatba, de csak azt akartam ebből kihozni, hogy nem úgy akarok beszélni hozzátok, mint akinek fogalma nincs, hogy mit jelent, hogy fáj. Tudom, mit jelent, amikor fáj, és tudom, mit jelent az, amikor nagyon-nagyon nehéz, és reménytelenül nehéz. És tudom, mit jelent az is, amikor szégyen van akár az ember életében, de én nem merem ezt elmondani, hogy én nekem mi fáj, vagy miben csalódtam, vagy mi megyek keresztül, mert ez olyan ciki, mert akár ez bűn, vagy egyszerűen ciki. Hadd mondjam már, hogy Isten előtt semmi sem ciki. Ő látja azt, hogy miben vagy benne, ő tudja, ő szeretne segíteni neked. Ő neki az a lényeg, hogy te teljes legyél, te egész legyél, hogy te jól legyél. Ezért ne pont Isten előtt érezd magad cikinek. Lehet, hogy a világban cikik dolgok, lehet, hogy emberek bántanak, vagy lenéznének, de Istennek fontos a te lelked. Istennek fontos az, ahogy te vagy. Hozzájöhetsz úgy, ahogy vagy. Úgyhogy a fájdalomhoz való viszonyunkat el tudjuk irányítani, és az első dolog éppen ezért, amit szeretném, a picit átállítanánk a fejünkbe, az az, hogy éppen ezért, amikor fájdalom ér bennünket, akkor próbáljuk meg úgy látni a dolgokat, hogy ne engedjük, hogy a világ összeomoljon, értitek? Hanem mondjuk azt, hogy oké, rendben, ez az élet része. Ért egy dolog, keresztül fogok tudni rajta menni. Amen? Ez a győztes mentalitás egy picit, hogy keresztül fogok tudni menni. Nagyon fáj, de hiszem, hogy nem fogok összeomlani alatta. Meg fogjuk oldani. És érdekes látni amúgy azt, hogy a különböző generációk hogyan viszonyulnak a fájdalmakhoz. És csak azért sorolom fel gyorsan, mert mondom, elég mélyen belemélyedtem mostanában ebben a témában, és számomra is nagyon érdekes dolgok vannak, és ez lehet, hogy segítség. Ugye amikor valakit, mondjuk egy gyereket fájdalom ér, ők általában ugye őszinték, nagyon kis tiszta szívűek, és általában kérdeznek. Ugye van ez a miért korszak is. Miért? A legtöbb esetben, amikor még nagyon az elején vannak és tiszták ugye a gyermekek, ők megkérdezik, hogy de akkor ez most miért történik, miért van ez? Apa miért nem beszél anyával, mondjuk, értitek? Vagy most ő miért nincs itt, miért nincs ott? Tehát, hogy ők elég őszinték, kérdeznek. A fiatal, amikor már fiatal felnőttről van szó, ők már inkább lázadnak. Tehát, amikor a gyermeked lázad otthon, lehet, hogy és frusztráló és nehéz, próbálj meg elgondolkozni rajta, hogy nem-e valami fájdalmon megy keresztül, amit nem tud feldolgozni. És ez egyébként nagyon fontos a fiatalok kapcsán, ezt nekik is elmondtam pénteken. A fiataloknak az agyukban, még ebben az időszakban, korszakban növekszik az agyuk, és nekik még nincs meg az a kéreg kifejlődve, hogy ők reálisan tudjanak döntéseket hozni. És nagyon sokszor azért szoronganak, és azért frusztráltak, mert az érzelem oldal nagyon-nagyon erős, viszont a döntéshozatali képességük még fejlődik, és frusztráltak, szoronganak. Nehéz nekik. És nagyon sokszor ez egyfajta ilyen furcsa viselkedésben, lázadásba jön ki, de ők nem akarnak feltétlen lázadni, csak megkérdőjeleznek dolgokat, keresik az identitásukat, keresik önmagukat. Tehát amikor fájdalmak érik őket, akkor nagyon nehezen tudják feldolgozni, nem tudják néha hova tenni, hogy kezelni, és ebben tudunk nekik segíteni, mi felnőttek, hogy beszélgetünk velük ezekről amúgy. A felnőttek érdekes, mi már megtanultuk picit csendben viselni ezeket, nem? Az életnek vannak dolgai, meg kell csinálni, feladatok, be kell menni dolgozni, nincs idő szenvedni, nincs idő kezelni dolgokat, nincs időm, ott van a család, az otthon, munka, nincs idő sokszor, illetve hát, na, megtanultunk már a fájdalmakat hordozni, nem? Sokszor csendben elhordozni. Az idősebbek pedig már nagyon sokszor egyébként, akár kiábrándultságból, akár tapasztalatból is inkább picit összegezve állnak a dolgokhoz, úgy összegezik magukban a dolgokat, meg úgy az egészet. Na de, beszéltünk a fájdalmakhoz való viszonyunkról. Beszéljünk egy picit arról, hogy miért fontos kezelni a fájdalmakat. Fölírtam kettő dolgot, amit a fájdalom okozhat bennünk, hogyha magunkban hagyjuk. A fájdalmat én úgy fogalmaztam meg, hogy ez is olyan, mint egy mag. Szoktuk mondani, hogy a hit is olyan, mint egy mag. De nem tudom, gondoltatok-e már arra, hogy a fájdalom is olyan, mint egy mag. Hogyha bejön az életedbe, és te nem kezeled, nem veszed ki, akkor az elkezd növekedni. Ugye fájdalom, veszteség, csalódás, betegség, elutasítás. Ezeknek az első stádiuma, ahova felnőhet, az az, hogy ad egy jelentést számodra. Tehát van például egy elutasítás, amit kapsz, ez egy fájdalommal jár, nem kezeled, ezért ennek lesz egy jelentése számodra, mégpedig az, hogy te mondjuk értéktelen vagy. Vagy az, hogy engem mindig elhagynak. Ha sok barátság, kapcsolat megy mondjuk tönkre, engem mindig elhagynak. Vagy az, hogy Isten engem büntet. Értitek? Tehát amikor a fájdalom ott marad, és nincs kezelve, az első dolog, ahova felnőhet, egy jelentés. Ki vagy te? És mi történik ezzel? Elkezd az identitásod sérülni. Repedés keletkezik a te identitásodon. Hogy szerethető vagy, hogy értékes vagy. A fájdalmakon keresztül elkezd repedni az identitásod. És innentől kezdve a harmadik fokozat, ahol ugye felnőhet, vagy a második fokozat, ahol felnőhet ez az egész, az az, hogy elkezdesz megváltozni, a viselkedésedre kihat, és ugye egy identitáskrízisbe kerülhetsz, az Istennel való kapcsolatod meggyengülhet, vagy akár a kapcsolataid megváltoznak, hiszen te már, mivel magadat, te azt gondolod, hogy te egy értéktelen ember vagy, vagy téged úgyis mindenki elhagy, már ezzel a hozzáállással fogsz közelíteni, vagy épp nem közelíteni emberekhez. Értitek? Úgyhogy a fájdalmat ezért fontos, hogy kezeljük, mert felnőhet és megváltoztathat egy hamis irányba. Nem is azt mondom, hogy rossz irányba. Hamis. Elvesz. Meglop. Nem reális képet ad magadról. Úgyhogy a lényeg az, hogy amikor jön a fájdalom, ott azonnal el kell kapni, jó? Tehát az első pontnál el kell kapni. És lehet, hogy analizálhatod magadban egy picit azt, hogy milyen jelentést ad ez a fájdalom. Hogy igen, én most értéktelennek érzem magam, stb. De ott akkor ezt elkapjuk, és elkezdjük átformálni, elkezdjük megoldani ezt, hogy ne maradjon meg ez a jelentés az életedben, amen? Úgyhogy most erről fogunk beszélni, tehát hogyan kezeljük akkor a fájdalmat. Megbeszéltük, hogy milyen legyen a viszonyunk hozzá, megbeszéltük, miért fontos kezelni. Talán fel is csigáztalak benneteket annyira, hogy meg is akarjátok akkor oldani, hát akkor beszéljünk róla, hogy hogyan kezeljük a fájdalmakat. 5 pontot fogok adni ezzel kapcsolatban. Lesznek picit gyakorlati lépések is. Az első dolog, az első pont az, hogy a fájdalom maga nem ellenség, hanem egy jelzés. Oké? A fájdalom nem ellenség, hanem egy jelzés. Erről egy picit beszéltünk már, de most egy kicsit jobban belemegyünk. Tehát hogyan kezeljük a fájdalmakat? Mikor jön egy fájdalom, tudod azt, hogy oké, ez egy olyan dolog, amivel foglalkoznom kell, egy piros lámpa. Egy piros lámpa. Nézzük meg, hogy mivel kapcsolatban piros lámpa. 3 János 1-2, igét fogom most olvasni, egy picit ugrok egy igét. 3 János 1-2 azt mondja, szeretett barátom, tudom, hogy a lelkednek jó dolga van. Imádkozom, hogy minden tekintetben jó dolgod legyen, és testileg is éppen olyan jó egészségnek örvenj, mint amilyen jól vagy lélekben. Mivel kapcsolatban piros lámpa a fájdalom? Azzal kapcsolatban, hogy valami történik benned, és ezzel foglalkozni kell. Egy piros lámpa, hogy ho-ho, valami jön, ezt kezelni kell. És azért kell, hogy ezt tudatosan kimondjuk magunkba, oké? Mert nagyon sokszor ignoráljuk a fájdalmakat, elnyomjuk a fájdalmakat, nem szánunk időt, hogy kezeljük a fájdalmakat. Még egyszer elmondom, nem azért, mert nem akarnánk, hanem lehet, hogy nagyon elfoglaltak vagyunk, nagyon sok minden van az életünkben, és nincs idő arra, hogy leüljünk, és kezeljük a fájdalmakat. Tudjátok, mióta nekünk is megszületett a kislányunk, hát sok mindent megértettem, mikor az anyukák azt mondják, hogy nincs időm rá. Megértettem, hogy miért. Kapkodom néha a fejem, hogy tudjak beszélni mindenkivel, akivel szeretnék, de a kislányommal is tudjak foglalkozni, Gézával is tudjak foglalkozni. Amúgy legyen tisztaság, háztartás és minden egyben. És hát akkor még kéne magammal, ugyebár mi anyukák általában, meg nők utolsó helyre magunk, mi szívünk hogy van, pedig őszintén minden abból indul ki. Tehát ennek kéne legyen az első, és azt magamnak is mondom. Az első az kellene legyen, hogy mi hogy vagyunk, mert sokkal könnyebb mindent úgy csinálni, hogy mi jól vagyunk. De nagyon sokszor valamiért mi magunkat így az utolsó helyre pakoljuk, és nem akarunk ezekkel foglalkozni, mert erre nincs idő. Pedig nagyon-nagyon-nagyon fontos. Nézzétek meg, az ige azt mondja, hogy ha nem vagyunk jól lélekben, annak komoly, hosszú távú, fizikai, testi, lelki következményei lehetnek. Ez nem gyerekjáték. Ez egy fontos dolog, és nagyon fontos látni, és tudni azt, hogy ez hosszú távon mit okozhat, ezért kell, hogy időt szálljunk magunkra. Oké? Fölírtam még ezt, és ezt azért így elmondom még, hogy egy ilyen folyamatot ez is, hogyha elnyomod a fájdalmat, akkor abból lesz szorongás. Fiatalokkal beszéltünk pénteken a szorongásról is, hogy miért szoronganak. Sok minden oka van, viszont szoronghatunk attól is, ugye, hogy van egy fájdalom bennünk, amit nem kezelünk, és ez egy ilyen kimondatlan szorongást okoz, és ebből lehet a testi tünet. És a szorongó állapotból, meg ezekből az elnyomott fájdalmakból nagyon sokszor keserűség, viszont amikor átadjuk Istennek ezeket a fájdalmakat, akkor lesz belőle gyógyulás. Amen? Második pont. Ismerd el. Ismerd el a fájdalmat. Ez már más. Itt nem azt mondod, hogy oké, van egy fájdalom, piros lámpa, foglalkoznom kell vele, hanem már ki is mondod, hogy mi fájt. Ezt tudjátok, kiknek üzenem elsősorban? Ezt a pontot azoknak, akik magukat olyan szinten az utolsó helyre teszik, hogy azt gondolják, hogy nekik semmi nem fájhat. Vannak olyan típusú emberek, akik annyira nagy lelkűek, aranyosak, kedvesek, szolgálatkészek, szolgalelkűek, úgymond, pozitív értelemben, másokért vannak, másokért élnek, és ezért teljesen ignorálják az ő érzéseiket. Hogy nekik, velük mi van. Mert mindig a másik a fontos. De hadd mondjam el, Istennek fontos, hogy veled mi van. tök jó, hogy szolgálsz, tök jó, hogy adsz másoknak, tök jó, hogy mindig másokba fektetsz bele, de Istennek az is fontos, hogy te hogy vagy. És Isten nem csupán azt nézi, hogy te mit adsz, hanem azt, hogy te közben jól vagy-e. És ha belegondolunk, mi is ilyenek vagyunk egy picit, nem? Ja, az életünkben, hogy tök jó, hogyha az emberek adnak nekünk, meg ott vannak mellettünk. Én ilyen vagyok, hogy tök szeretem, mikor tényleg, mit tudom én, például Emilyvel is szolgálunk az EG-be, és nagyon szeretem, mikor Emily pörög, csinálja a dolgokat, de minden egyes alkalommal beszélünk, megkérdezem, hogy Emily, hogy vagy? Mert nekem tök mindegy, hogy ő mennyit pörög, ha ő nincs jól, engem nem érdekel ez az egész. Engem az a fontos, hogy először legyen jól, és utána beszélhetünk arról, hogy mit csinálunk. Egyébként nehéz, mert néha ő fordítva működik egyébként. Csináljuk meg, Zsani, utána beszéljünk róla. Úgyhogy nem mindig egyszerű, de értitek a lényeget. És Isten is ilyen velünk, hogy neki fontos, hogy te hogy vagy. És ezért nagyon fontos, hogy tud kimondani, hogy neked valami rosszul esett. Oké? Nagyon sokan nem merjük kimondani. Mondd ki, ez nekem fájt. Én most szomorúnak érzem magam emiatt. Nekem ez nehéz, oké? Mert minden egyes ember élete fontos, minden szív fontos, és minden fájdalom fontos. Lehet, hogy azt gondolod, hogy hát ez apróság. Nem apróság. Ha benned ez egy keserűséget okoz, akkor nem apróság. Akkor a másik embernek, aki esetleg megbántott, meg kell érteni. Mi emlékszem, hogy Gézával kötöttünk egy ilyen megállapodást is, mert nagyon sokat vitatkoztunk mi azzal kapcsolatban, hogy én mondtam valamit neki, hogy nekem mi esett rosszul, és ő nem értette, hogy ez nekem miért esik rosszul. Szerinte ez nem gond? Szerintem meg gond. És volt ilyen fordítva is. Én okoztam neki egy fájdalmat. És neki ez gond volt. Én megmondom, mi a baj? Nem értem, mi a baj. De neki ez gond. És rá kellett jönnünk mindkettőnknek, hogy nem az a lényeg, hogy én, amit akartam okozni, az fájdalom, tehát hogy fájdalmat akartam-e okozni, vagy sem, mert nem akarunk okozni fájdalmat. De ha a másiknak az fájdalom, azzal foglalkozni kell. És igenis, nagyon sokszor volt, hogy akkor én is bocsánatot kértem tőle, hogy figyelj, nem akartalak megbántani. Én ezt nem úgy akartam mondani, én ezt nem úgy szerettem volna neked átadni. És neki is meg kellett tanulni, és meg kellett érteni, hogy meg tud bántani dolgokkal, és neki is emiatt elnézést kell kérni, meg akkor is, ha ő azt gondolja, hogy szerinte ez amúgy kicsit érzékenység mondjuk. De ha bennem ez hosszú távon keserűséget okoz, nem érzékenység. Szóval amikor neked valami fáj, akkor azt ismerd el, most senkit nem bátorítok arra, hogy legyen áldozat, jó? Tehát nem áldozat szerepre hívok bárkit, hogy akkor nekem minden is mindig rosszul esik, nem? Tehát, hogy egyensúlyban tartjuk a dolgokat. De még egyszer elmondom, hogyha valami benned felnövekvően keserűséget okoz, akkor igenis azzal foglalkozni kell. Mi van akkor, hogyha az illetővel nem tudod megbeszélni? Van ilyen is. Te azt mondod, hogy neked XY fájdalmat okozott, de ő, akár az osztálytársad, munkahelyen, kollégád, főnököd, nem tudsz hozzá se oda menni, figyelj, hogy az rosszul esett, nem biztos, hogy van ilyen viszony mindig. Mi van, ha nem tudod megbeszélni? Na, ezek azok a dolgok, amikor oda kell menni Istenhez, és Istennel foglalkozni ezzel a fájdalommal, oké? Okay? Tehát nem mindig tudod megbeszélni, de akkor se nyomd el magadban, jó? Tehát ha mások azt is mondják, hogy hát ez hülye vagy, hogy ezen megsértődsz, ha te megsértődtél valamin, és neked ez fontos, akkor beszéld ki magadból Istennel, és foglalkozz vele. Na, nem akarom túlbeszélni, szerintem értitek. Példabeszédek 4.23, nézzétek meg, mit mond. Minden féltett dolognál jobban óvd a szíved, mert onnan indul ki az élet. Nagyon ismert, ige. Nagyon szeretjük. Viszont hadd emeljek ki belőle egy dolgot. A szív óvás az a te felelősséged. És nem másé. És nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ha valaki minket megbántott, vagy ért egy fájdalom az életünkbe, akkor az annak a személynek a felelőssége. De valójában a mi felelősségünk. A Biblia azt tanítja, hogy ha neked van bajod valakivel, akkor menj oda hozzá és beszéld meg. Nem azt mondja, hogy ha neked bajod van valakivel, akkor várd meg, amíg az illető észreveszi magát, és odajön, és bocsánatot kér, és adj jelzést is az illetőnek, hogy egyébként ő megbántott. Nem, a Biblia azt mondja, hogy te vállalj felelősséget a szívedért, és hogyha benned van valami fájdalom, akkor azt neked kell megoldani. Tehát nyilván figyelünk egymásra, körültekintőek vagyunk egymás felé, és én is bocsánatot kérek mondjuk a Gézától, de attól még, hogy én bocsánatot kérek a Gézától, és elvárom mondjuk, hogy a Géza változtasson a viselkedésén irányomban, ugyanígy egy barátságban is elvárom, hogy az illető változtasson a viselkedésén, attól még az én felelősségem az, hogy ezt el tudjam engedni. És az én felelősségem az, hogy ez az érzelem hova fog felnövekedni. És nem a Géza felelőssége, hogy engem az, amit ő csinált, az mennyire sérült, sért engem be évekig, értitek? Tehát lehet, hogy keresztülmész egy szakításon. Lehet, hogy igazad van, és az a párod borzasztóan viselkedett veled. Lehet, hogy tönkrement a házasságod. Lehet, hogy nehéz időszakon mész keresztül. És jogos, és igazad van. De attól még, hogy te évekig benne legyél ebbe az állapotba, az nem a párod, az exednek a felelőssége, hanem a tiéd. Értitek? Mert nagyon sokszor emberek erre hivatkozva maradnak bent ebbe az önsajnálat tóba, hogy de hát engem bántalmaztak. Engem bántottak. És bántalmaztak? Lehet, hogy bántalmaztak. Lehet, hogy narcisztikus emberrel voltál együtt. Lehet, hogy bántottak gyerekkorodban. Lehet, hogy sok minden történt veled, de nem lehet leélni 20-30 évet úgy, hogy egész életedben hibáztatod ezeket az embereket. Lehet, hogy hibáztak, igen, bántottak, de tessék belőle felállni. Meg lehet ebből gyógyulni. Lehet, hogy soha nem tudod megbeszélni ezzel az illetővel. De a te érdeked az, hogy az életed kinyíljon, és van ennél több, és van ebből helyreállás. Oké, nem, higgyétek el, sokszor nem az a megoldás, és nem attól leszünk jól, ha valaki odajön, és azt mondja, hogy bocsánat. Mi azt gondoljuk sokszor, hogy majd ez kielégít minket, de ha az illető bocsánatot is kérne, nagyon sokszor a fájdalom olyan mély, hogy akkor is foglalkoznunk kell magunkkal. Tehát nem biztos, hogy ez a megoldás, és ezért kell bíznunk Istenben, hogy ő tudja, hogy hogyan kell ezeket a helyzeteket megoldani, mert ezek nagyon összetettek, nagyon komplikáltak. És Isten ismeri a szívedet, és pontosan tudja azt, hogy neked mi a jó. És ha nem jön oda az ember hozzád, és nem kér tőled elnézést, hidd el, nem biztos, hogy neked az a jó. A lényeg az, hogy te a te szívedért felelősséget vállalj, és tovább lép, és megtanulj helyreállni. És ha te okoztál bárkiben bármit, te okoztál valakinek sebet, kérlek, ne vádold magad örökké ezért, jó? Ez meg a másik. Annak az embernek ugyanúgy felelősség, hogy helyreálljon belőle, és nem érzéketlen akarok lenni, de nekem volt olyan barátság az életemben, ahol minden hónapban fel lett hozva, hogy én hogy bántottam meg az illetőt 3 évvel ezelőtt. És azt mondtam, hogy na, azért most már ebből elég volt. Tehát én bocsánatot kértem, meg is változtam, tehát nekem ne hozzák föl minden hónapban 3 évig, hogy én mit csináltam rosszul. Tehát nem, annak az illetőnek is megvan az ő része, hogy akkor ebből tessék meggyógyulni és felállni. Amen? Tehát, hogy így működnek ezek a dolgok. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a szívünkért vállaljunk felelősséget, és merjünk őszinték lenni Istennel. Nagyon sokszor van egy szégyenérzet bennünk, ha oda megyünk Istenhez, de hadd mondjak el valamit. A kereszténység középpontjában nem a szenvedés és a fájdalom kikerülése áll. Valamiért ez van a fejünkbe. Hát Jézus maga volt a fájdalmak férfia. Amen? Ő volt maga, aki szenvedett, akinek fájt. Azt mondja az ige, hogy ilyen Istenünk van. Hát ő honnan ne tudná azt, hogy te mi mész keresztül? Mi az a fájdalom, mi az a szégyen, amit ő elutasítana, amikor az egész életének a középpontjában tulajdonképpen a mi fájdalmaink elhordozása volt. A kereszténység nem tökéletességről szól, hanem erről, a gyógyulásról szól, hogy hogyan tudsz eljutni A-ból B-be, hogy hogyan tudsz helyreállni, hogy hogyan tud Isten megváltoztatni téged. Ez egy csodálatos folyamat, úgyhogy ne zárkózz el Istentől sem, ismerd be neki is. Uram, engem megbántottak. Uram, nekem ez fáj. Istenem, segíts, hogy meggyógyuljak. 3. pont. Ez a legfontosabb, úgyhogy ha semmi más nem visztek el, csak ezt, már megérte. Engedd be Istent a gyógyulás folyamatába. Ez a 3. Engedd be Istent a gyógyulás folyamatába. Engedd be Istent a gyógyulás folyamatába. Miért mondom ezt? Azért, mert Isten a fájdalmak gyógyulásáról extrém módon gondolkozik. És ez az, amit nekem is meg kellett értenem. A 7 évem meg nem tudom hány évem alatt, mert többféle fájdalmon mentem én is nyilván keresztül. Isten többféleképpen gondolkozik, nem többféleképpen, extrém módon gondolkozik, és ez nekünk nagyon sokszor nem tetszik. Nézzük meg a Jakabot, az egyik fajta gondolkozásmód Istentől. Testvéreim, örüljetek, amikor különböző megpróbáltatásokat kell elviselnetek, hiszen tudjátok, hogy ezek a nehézségek az Istenben való bizalmatokat és a hiteteket teszik próbára. Ha pedig a hitetek kiállja a próbát, az kitartóvá tesz benneteket. Az álhatatosságban azonban egészen a célig tartsatok ki. Akkor lesztek majd érettek, tökéletesek, akikben nincs semmi hiányosság. Isten gondolkozása a fájdalomról a következő. A fájdalom lehet, hogy ellened szól, de a javadra lehet. Lehet, hogy ellened indult, ellened küldték azt a nyilat, de a javadra lehet. És ez az, amit mi nagyon nem szeretünk. Amit mi szeretnénk Istentől, az az, hogy vegyél ki ebből. Ne fájjon. Vegyél ki. És Isten nagyon sokszor nem vesz ki. Nem vesz ki a fájdalomból. Nem vesz ki, és nem spórolja meg a gyógyulást. Nagyon sokszor azt várjuk, hogy Isten így csodát tesz ebben a dologban, és így meggyógyít lelkisebekből, meg dolgokból. Így helyreállok, úgy helyreállok. És van, amikor ez működik, de az esetek többségében Isten benne hagy. És itt van ez az ige, ami elmondja, hogy miért. Hadd mondjam bele egy nagyon egyszerű példán keresztül. Szerettem volna picit jobban utána nézni, hogy mindent jól mondjak. Remélem, jól fogom mondani, hogy hogyan alakulnak ki ezek a gyönyörű ásványok, a gyémánt. Hogyan alakul ki a gyémánt? Amikor kibányásszák, az csillog, az fényes, az nem olyan. Az a gyémántot, amikor kibányásszák, ugye ilyen tele van mindenféle kéreggel is. Mit csinálnak? Berakják a tűzbe. És elkezdik leégetni róla, lemarni, kicsiszolni az egészet ahhoz, hogy kijöjjön az igazi fénye. Hogy mennyire gyönyörű, hogy mennyire fényes, hogy mennyire értékes. És amikor te fájdalomban vagy, Isten így lát téged. Úgy lát téged, mint egy gyönyörű gyémánt, aki ott van a tűzben, és ez a tűz nem megégeti, hanem megtisztítja, kicsiszolja, és a lehető legjobbat hozza ki belőle. Megerősít, erősíti a hitedet, kipróbáltá tesz, álhatatossá tesz. Isten így lát téged, de mi nem így látjuk magunkat. Hát amikor mi benne vagyunk a tűzbe, akkor az fáj, igaz? Akkor az éget, akkor az forró, akkor az nagyon nem kellemes, és ordítunk, hogy Istenem, vegyél már ki, és miért történik ez, és de nem már, nem bírom már. De Isten azt mondja, hogy még nem. Mert Isten, nézzétek meg, itt van ebbe az igébe, formálja a hitet, formálja a bizalmat. Hogy formálódik ez az egész? Amikor én 7 évig vártam erre a babára, mim nőtt Istenben? Elsősorban a hitem, amit itt ír az ige. A hit. Minél többet vársz, minél jobban kitartasz a fájdalomban, a problémában, a hited egyre jobban növekszik Istenben, hiszen muszáj hinned, különben nem tudsz kitartani. Növekszik a hited. Mi történik a hit után? A hit miatt egyre nagyobb a hited, egyre kitartóbb leszel. Egyre álhatatosabb, egyre türelmesebb, egyre jobban bírod a strapát. Az álhatatosság hova viszel? A célig. A célig, a teljes helyreállásig. És amikor odaérsz a helyreálláshoz, a célhoz, és meglátod a jutalmat, amire vártál a szabadulást, tudjátok, mi lesz az egészben a legviccesebb? Hogy már nem az fog kelleni, hanem meglátod magad a tükörbe, és azt mondod, hogy én ezzé váltam közbe. Azt a mindenit. Ezt nem is gondoltam volna. Nem gondoltam volna, hogy ilyen erős vagyok, hogy ezt meg tudom csinálni. Nem gondoltam volna, hogy túl tudok rajta lépni, hogy meg tudok gyógyulni, hogy értitek, hogy bennünk, ami történik utána, sokkal értékesebb lesz, mint amit megkapunk. És ezért van az, hogy én is azt mondom, hogy semmit nem csinálnék vissza. Mert akivé váltam, azt senki nem veheti el tőlem. Egy nap nekem is el kell engednem a Zoét, és nem tudhatom, hogy Isten meddig tartja őt a kezembe, de éppen ezért sokkal nagyobb érték számomra, és lehet, hogy hülyén hangzik, az, akivé váltam, és amilyenné én lettem, mert ez az anyaság is egy átmeneti állapot olyan szempontból, hogy idő után elmennek a gyerekek, de akivé válunk Krisztusban, az megmarad, az örökké megmarad. És a fájdalmakban ez a csodálatos, és ez az isteni gondolkodás, ami extrém, de ha elfogadod, egy gyönyörű gyémántát csiszol. És ezért mondom, hogy fogad be Istent a folyamatba, a gyógyulás folyamatába, mert nagyon sokszor nekünk csak az eredmény kell, hogy meggyógyuljunk, de a folyamatba vont bele Istent. Engedd meg, hogy keresztül vigyen a fájdalmon. Ne bújj el. Engedd meg, hogy érezd azt a fájdalmat. Érezd a tüzet, a tűznek a melegét, és engedd meg Istennek, hogy ő formáljon, hogy gyógyítson, hogy segítsen. A negyedik, fogad be a közösség gyógyító erejét. Fogad be a közösség gyógyító erejét. Ez a negyedik. Ide csak egy gondolatot szeretnék fűzni, mégpedig azt, hogy észrevettem magamon is, a fájdalom izolál, tehát elszakít másoktól, a gyógyulás viszont kapcsolódik. A fájdalom izolál, a gyógyulás kapcsolódik. Ez azt jelenti, hogy én is tudom magamról, vasárnap reggel felkelek, rosszul érzem magam, depis vagyok mondjuk, azért, mert visszagondolva például, hányszor volt vasárnap ilyen, rengetegszer felkelek reggel, nincs kedvem jönni. Nem akarok, nem, most nem, nincs szükségem arra, hogy emberek között legyek, mert nekem most annyira fáj minden, én most sírni akarok csak otthon, csak egyedül lenni. Kisírjam magamat, hogy csak egyedül legyek, majd Isten szól, majd Isten ad erőt, majd Isten ad hitet, hogy jobban legyek, hogy bírjam tovább. Hányan vagyunk sokszor így? Én nem. Inkább nem megyek most közösségbe, inkább nem megyek EG-re, nem megyek házi csoportra, mert most nem, most ez így, most nem tudok kapcsolódni, most nincs szükségem. Tudjátok, amikor így állunk hozzá, én is rájöttem, így állok hozzá, akkor a közösséget és a gyülekezetet csinálom egy vallásos helyé. Tehát ez nem azért van ez a hely, és az EG sem pénteken, és a házi csoportok sem, hogy te elgyere felöltözve szépen, felvedd a mosolyt, és azt mondd, hogy kedves testvérek, én azért vagyok nagyon hálás a héten, mert ez is ez történt velem, nagyon finom az étel. Jaj, de jól beszélgettünk, mindenkit meghallgatunk. Tehát, hogy átmentünk vallásosságba, ha ezt csináljuk. Tehát ez nem erről szól. Ez arról szól, hogy gyere úgy, ahogy vagy, és gyógyulj meg. Ezen a helyen történhetnek szabadulások, történhetnek gyógyulások, ez a hely, annak a helye, hogy te találkozz Istennel. És amikor ide jössz a sorok közé, és lehet, hogy dicsőítés közben elkezdesz sírni. Hidd el, nem néznek annyian, mint gondolnád, hogy néznek. Nagyon sokszor csak mi gondoljuk, hogy biztos mindenki engem néz. Nem. Mindenki tiszteletben tart téged. Amikor eljövünk, azért van ennek ereje, mert Isten jelenléte az egymás által lévő dicsőítésből olyan szinten le tud szállni, amit te otthon nem tudnál megcsinálni. Nagyon sokszor a fájdalom elborít, elzár Istentől. De amikor itt vagyunk együtt, vannak körülötted emberek, akik dicsőítenek, és ez inspirál egyrésztről, hogy ne legyél depressziós, másrésztről nem csak, hogy inspirál, de kiengedi a fájdalmat belőled, felhozza, megengedi, hogy sír. És amikor kiengeded a sírást, lehet, hogy lesz a sorok között olyan, aki észrevesz téged, és oda megy, ráteszi a kezét, elkezd érted imádkozni, és kapsz egy proféciát ezen keresztül, és megkapod a választ Istentől. Lehet, hogy csak egy ölelést kapsz valakitől, de azt fogod érezni, hogy erre volt szükséged. És tudjátok, mi a legcsodálatosabb érzés mindeközben? Ha nem is történik semmi, és nem megy oda hozzád senki, csak van lehetőséged mondjuk kísírni magadat. Tudjátok, mi? Az, hogy azt mondod, hogy végre van egy hely, ahol önmagam lehetek, ahol kiengedhetek, ahol megpihenhetek, ahol lehetek én úgy, ahogy vagyok. Hát láttátok, múlt héten én is elsírtam magam a színpadon, amikor énekeltük a dalt, és sokszor ez bennem is ott van, jaj, ez olyan ciki, és nem az, amikor utána odajöttök csomóan, és mondjátok, hogy én is sírtam, és ott elindult egy folyamat, és elkezdődött Istennek a szabadítása és gyógyítása. A gyülekezet nem egy vallásos hely. A házi csoport nem egy vallásos hely. Az extrém generáció nem egy vallásos hely. Azért jövünk össze, mert szeretnénk látni azt, hogy ti gyógyultok, ti szabadultok. És most nem azt kérem mindenkit, akkor most mindenki sírjon a következő dal alatt, hanem azt szeretném kérni, hogy legyél önmagad. És ne, hogy mondjam, vegyük le az álarcokat, és legyünk itt Istenért. Mire van ma szükséged? Vedd el Istentől. Ez nem egy program meghatározott pontokkal. Dicsőítés, adakozás, hirdetések, tanítás, megtérésre hívás, dicsőítés. After. Töltsük meg élettel. Amen. Töltsük meg élettel. És legyél úgy ma jelen. És minden héten jelen. Mindenhol, ahova elmész. Hogy lehet, hogy Isten téged akar ma használni. Lehet, hogy Isten ma szól neked, hogy menj oda valakihez. És imádkozz érte, vagy öleld meg, vagy a végén kapcsolódj. Lehet, hogy Isten felhoz benned egy dolgot, hogy kér bocsánatot, vagy bocsáss meg. Isten tud cselekedni, amikor együtt vagyunk, és azért van ebbe óriási erő, mert Isten olyan, az elménkben olyan áttörést tud hozni, ami otthon nagyon sokszor inkább az ellenségnek a támadása. És ne értsetek félre, nekem is volt olyan, amikor tényleg annyira rosszul voltam, hogy tényleg arra volt szükségem mondjuk, hogy otthon maradjak, és nem jöttem el. de az esetek 90%-ában csak azért is felvettem azt a cipőmet, és ide eljöttem. Mert tudtam azt, hogy a fájdalom izolál, a gyógyulás kapcsolódik. Amen. És szükségünk van egymásra. Szükségünk van arra, hogy segítsünk egymásnak. És az ötödik, és az utolsó, és ezzel szeretném lezárni, az pedig az, hogy bocsáss meg. Ez a legrosszabb és a legnehezebb. Bocsáss meg. Hadd mondjam el, nekem még mindig van olyan törés és fájdalom az életemben, amit 2023 óta hordozok, és még mindig nem tudtam teljesen megbocsátani. Vannak dolgok, amiket lehet, hogy évekig hordozunk, mert fájnak. De tudjátok, most nyert értelmet az életemben az az ige, hogy 77-szer is meg kell bocsátani. 77-szer. Ez ezt jelenti, van olyan fájdalom, ami olyan mélyre megy, hogy nem tudsz azonnal megszabadulni a fájdalom érzésétől. A megbocsátás egy döntés. Eldöntöd, hogy elengeded a fájdalmat. Elengeded a tartozást, azt, hogy az az ember tartozik neked, átadod Istennek, és azt mondod, hogy Istenem, te legyél az, aki bosszút állsz egy nap, értem. Nem te akarod megbosszulni. Elengeded. És a megbocsátás azt jelenti, hogy nem engeded, hogy ez a fájdalom meghatározza a jövődet. Tehát meghozol döntéseket a gyógyulás felé, és csinálod, ami a helyes. Teszed, ami a helyes. Mész abba az irányba, amire Krisztus akarja, hogy menj, és közben bízol abban, hogy Isten helyreállítja a körülményeidet és téged. Én nagyon bízom abban, hogy egy nap teljesen meg fog tudni gyógyulni. És van olyan fájdalom az életemben, ami elmúlt hamar, valaki megbántott, meg tudtam bocsátani, és érzelmileg is meggyógyultam azonnal. De van fájdalom, ami évekig tart. És éppen ezért nagyon fontos, amit az elején mondtam, szeretnék különbséget is tenni. Nem azzal van a baj, ha évekig mész azon az úton, hogy te meg tudj bocsátani, mert akkor jó úton vagy, akkor te a gyógyulás útján vagy, hanem azzal van a baj, amikor ignoráljuk a fájdalmat, évekig elnyomjuk, és nem foglalkozunk vele. Oké? Tehát ez fontos, a kettő között óriási különbség van. Éppen ezért csak azt akarom mondani ezzel, hogy nagyon nagy türelem kell a gyógyuláshoz, de maradjunk elkötelezettek ezen az úton. Maradjunk elkötelezettek, mert én sem szeretném azt, hogyha egy nap belebetegednék fájdalmakba vagy sebekbe, hanem szeretném azt, hogy Isten teljesen meggyógyítson. Illetve tudjátok, ez mindig olyan, biztos, akik hasonló cipő vagytok, tudjátok, hogy így jól vagy, és amikor feljön a szó arról az adott dologról, vagy hasonló dologról, ami neked fájdalmat okozott, akkor így pattansz. Pattansz, így csú. És akkor, és nekem is van ilyen, hogy feljön a szó, mondjuk olyasmiről, ami erre utal, a fájdalmamra, és pattanok, és fél napig képes vagyok olyan szinten ideges lenni, otthon is, hogy szegény Géza. Pattanok. Na és innen tudom, hogy még nem bocsátottam meg teljesen. Mert akkor leszek igazán jól érzelmileg, ha nem pattanok. És még egyszer mondom, a megbocsátásnak van egy józan része, amikor eldöntöm, hogy megbocsátok, és van egy érzelmi része a gyógyulás. És amúgy még zárójában annyi, hogy egyébként az érzelmi részhez nagyon sokszor az hozzátartozik, amikor Isten azt mondja, hogy tegyél jót azokkal, akik veled rosszat tesznek. Tehát ha Isten arra indít, hogy tegyél jót azzal, aki téged bántott, akkor tedd meg, mert ez egyébként az érzelmi gyógyulásnak a helye. Mert ahogy elkezdesz nagylelkű lenni azzal, aki veled rosszat tett, át fog kattanni az érzelmed egy idő után az utálatból, a szeretetbe, a haragból, a kedvességbe. Ez egy egyébként pszichológiai folyamat is, a világ így mondja, de ez egy isteni törvényszerűség. És egy nagyon fontos dolog, viszont én is megtettem ezt, én jó fej voltam és kedves voltam azzal, aki engem bántott, de csak rám tapostak ezután is. És éreztem, hogy Isten azt mondja, hogy oké, zárd le, csukd be az ajtót, megtetted a te részedet, innentől kezdve bíz rám. Na és ez a része a nehéz, amikor aztán évekig csend van, és csak vársz, hogy egy nap valami történik. És nem tudom, hogy egy nap fog-e valami történni. Lehet, hogy semmi. És ezért mondom, nem biztos, hogy a helyreállítás az, hogy oda jön az illető és bocsánatot kér tőled. Nem biztos, hogy a helyreállítás az, hogy látod a bosszút. Ezért kell elengedni. A helyreállítás az, hogy te jól vagy. És megtanulsz úgy élni, hogy többé ez nem fáj. És te tudod azt, hogy ki vagy, és nem engedted meg azt, hogy ez az identitásodban csorbát tegyen. Amen. És az utolsó gondolat, és ige, amit szeretnék felolvasni, vagy hát így három gyors ige. Egyrészt az Ézsaiás 53:3. Fájdalmak férfia, betegségek ismerője. Zsidók 4:15. Mert olyan főpapunk van, aki megérti a gyengeségeinket, hiszen ő is ki volt téve azoknak a kísértéseknek, amelyeket az emberek érik. Mindenféle próbán győzelmesen ment keresztül, és sohasem vétkezett. És Jelenések 21:4 azt mondja, hogy letöröl minden könnyet az ő szemükről. Tudjátok, nekem a megbocsátásban az segít, hogy én megtapasztaltam azt, hogy Isten nekem megbocsát. Jézus Krisztus egész lénye és egész élete arról szól, hogy mi hogyan vétkeztünk, hogyan rontottunk el dolgokat, és Isten hogyan állítja ezt helyre. És én keresztény háttérből jövök, keresztényként neveltek a szüleim egész életembe, ezért én azt gondolom, hogy nekünk keresztény gyerekeknek néha picit nehéz megérteni a kegyelem üzenetét, mert mi, értsetek, amit mondok, nem vétkezünk olyan nagyokat? Nem jövünk olyan mélyről? Ugye van az idő, akinek, nem tudom pontosan idézni, mindegy, de hogy igazán az, aki értékeli Istent, akinek sok bocsátatik meg, igaz? Mondja ezt az ige, akinek sok bocsátatik meg. Aki keresztény háttérből jöttök, hadd mondjam el, legyetek nagyon hálásak azért, ha Isten belevisz mélységekbe, olyan igazán combos helyzetekbe, mert ott van lehetőségünk megtapasztalni a megbocsátást és a kegyelmet. És az egyik legnagyobb hála, ami a szívemben van, az én nehéz 7 évemben az az volt, hogy én olyan szinten voltak pontok, amikor távol kerültem Istentől, hogy én annyira csúnya dolgokat mondtam és csináltam, hogy nekem szükségem volt megbocsátásra, és annyira hálás vagyok, hogy belekerültem ebbe, mert megtapasztaltam, hogy milyen az, amikor Isten tényleg megbocsát és feltétel nélkül szeret. És ezért tudok már könnyebben megbocsátani másoknak is, akik nem érdemlik meg, mert tudom, milyen az, amikor nem érdemlem meg, de Isten megbocsát. És az Istennel való kapcsolat egy különleges szintje az, amikor már Isten nem kényeztet el az ő jelenlétével olyan intenzíven, mint régebben, hanem azt várja el tőled, hogy halld meg a hangját a viharokban. Az egy igazán mély szint, és egy jó kapcsolat Istennel. És egy nap szerintem mindenki eljut erre a szintre, amikor Isten már nem mindig úgy áraszt el és tölt be, ahogy régen, és azt gondoljuk, hogy akkor valami baj van. Nem biztos, hogy baj van, csak lehet, hogy Isten felnőtt korúságra hívott el, és azt várja el tőled, hogy amikor ott vagy a viharban, akkor halld meg a viharban az ő hangját, ahogy Illés is meghallotta, hogy jött a vihar, ott van-e benne Isten, vagy nincs benne. Jön a másik felhő, ott van-e benne Isten, vagy nincs benne. Az én időszakaimban Isten nem volt máshogy jelen, csak a viharban, a szélben, az esőben, a hullámokban. Ott hallottam Isten hangját. És tudjátok, mi a legfantasztikusabb, hogy Isten ma már úgy emlékeztet engem, hogy a nehézségekről, hogy Zsani, tudod, milyen volt a tengeren, tudod, milyen a vihar, tudod, milyen a szél. Ne félj tőle, urald. Tudod, hogy ott vagyok. Tudod, hogy melyik az én hangom, melyik nem az én hangom, csináld. És akik keresztül mentek nehéz időszakon egy nap, megtanuljátok megkülönböztetni Isten hangját az ellenségtől, és meghallani Isten hangját a szélben. Amen. Szeretnék értetek imádkozni, úgyhogy kérlek, álljatok fel. És menjünk most Isten elé együtt, és ahogy mondtam és kértem tőletek, csak ne tegyük ezt a helyet tényleg vallásossá, hanem csak engedjük meg azt, hogy Isten most a Szent Szellem által formáljon. Drága mennyi atyám, én annyira köszönöm neked azt, hogy van lehetőségünk arra, hogy gyógyuljunk a fájdalmainkból, és te tőled jövő módon gyógyuljunk, Uram. És én most sem azt kérem, hogy óvj meg bennünket ezektől, hanem arra kérlek, hogy taníts meg mindenkit egyen-egyenként keresztül menni, Uram, a fájdalmakon, keresztül menni a nehézségeken. Lehet, hogy veszteséget éltek meg emberek. Lehet, hogy betegségen mennek keresztül. Lehet, hogy gyógyulásra van szükségük, Uram, nem tudom, kiben mi van. Lehet, hogy épp most vannak benne, Uram, megpróbáltatásokba, próbákba. Lehet, Istenem, hogy kijönnek kapcsolatokból éppen. Nem tudom, Istenem, ki hogy van, de azt tudom, hogy Te mindenki számára készítesz megoldást, gyógyulást, csiszolódást. Atyám, a názareti Jézus nevében így kérlek, hogy jöjj most a Te Szent Szellemeddel. Köszönöm, Uram, hogy itt vagy, és munkálkodj most ezen a helyen. Kérlek, Szent Szellem, jöjj. Jöjj most, és hozd fel az eltemetett fájdalmakat, azokat a fájdalmakat, amikkel nem foglalkoztunk, amiket elnyomtunk, amik lehet, hogy akár már fizikális tüneteket is hoznak. Uram, kérlek, Szent Szellem, hogy hozd fel, és kérlek, hogy ne maradjon úgy ez a fájdalom, hanem tudjunk meghozni együtt egy döntést, hogy odaadjuk ezeket neked, és megengedjük, hogy ez a fájdalom ne tönkre tegyen, hanem formáljon, és tökéletessé tegyen, és kicsiszoljon. Jézus nevében így megáldok mindenkit ezen a helyen, hogy a mai nap megtanulja uralni a fájdalmát, uralni az érzelmeit, és meggyógyuljon ezekből. És Jézus nevében megáldalak benneteket, hogy a fájdalom ne összetörjön, hanem megerősítsen, és formáljon bennetek egy gyémánt az Istennek a kezébe, aki kiteljesít, aki megerősít, és aki mellett a tükörben nézel, és megtapasztalod azt, hogy ki vagy valójában. És szeretnék most imádkozni azokért, akik most nehéz időszakon mentek keresztül. Kérlek benneteket, emeljük fel együtt a kezünket. Ha úgy vagy itt, hogy nagyon nehéz időszakod van, vagy feljött benned egy fájdalom, szeretnék most szabadulásért és gyógyulásért imádkozni, és utána dicsőíteni fogjuk Istent, és hívlak, hogy a dicsőítés alatt is csak önsd ki a szívedet Isten elé. Drága atyám, köszönjük neked azt, hogy jöhetünk hozzád. Köszönöm, Uram, azokat, akik ma felmerték tárni a szívüket most előtted. Uram, imádkozok minden fájdalomért. Uram, ez nem ellenség, hanem egy jelzés, hogy valami nincs rendben. És köszönöm, hogy ma vannak emberek, akik meghoztak döntéseket, hogy akarnak foglalkozni ezekkel a fájdalmakkal. Szent Szellem, Te vagy a szabadító. Te vagy az, aki erőt adsz. Jézus nevében imádkozok erőért ma erre a helyre. Hogy legyenek emberek, akik felmernek állni. Az van a szívemben, hogy lehet, hogy vannak itt emberek, akiknek erőre van szükségük, hogy egyáltalán felálljanak egy adott helyzetből. Jézus az, aki ma ad neked erőt. Kérlek, Szent Szellem, jöjj. Hozz így erőt ma erre a helyre, hogy emberek felmerjenek állni, merjenek szembenézni a fájdalmakkal, és merjék látni magukat úgy, ahogy Te látod őket. Jézus nevében imádkozok minden hamis identitás ellen. Imádkozok minden olyan kijelentés ellen, hogy valaki nem értékes, hogy el van utasítva. Jézus nevében ezeket letörjük, és ellenem megyünk a názareti Jézus nevében, és kijelentem azt, Uram, hogy itt minden egyes ember a Te gyermeked, a Te szeretett fiad és lányod, aki bent egy gyönyörködsz, mert nincs olyan bűn, amit Te ne tudnál megbocsátani. Nincs olyan fájdalom, amiből ne tudnál megszabadítani. Ezért Jézus nevében imádkozok most szabadulásért és gyógyulásért, és ellenem megyek az ellenségnek ezeknek a hamis, vádló gondolataiért. Lemész a vádlással. Jézus nevében ellenség a népedről, Jézus. Jézus nevében kérlek, Szent Szellem, hogy áradj szét, és letörünk így minden láncot, letörjük a depressziót Jézus nevében, a reménytelenséget Jézus nevében, és kijelentjük, Uram, a szabadulást ma ezen a helyen, és a gyógyulást ezen a helyen, és kijelentjük azt, hogy a Te néped feláll, és nem fél a fájdalmaktól, és nem fél a szenvedéstől, mert Uram, tudjuk azt, hogy a mi szenvedésünknek értelme van, a mi szenvedésünknek célja van, mégpedig az, hogy kiformálódj Te bennünk, Krisztus, és ezt meglássa a világ is, Uram. Úgyhogy ezért dicsőítünk Téged, eléd jövünk, kitárjuk a szívünket, és csak odaadjuk Neked most magunkat, Jézus nevében. Amen, amen. Csak dicsőítsük együtt Istent, emeljük fel most az Ő nevét.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkl.hu weboldalon.